Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Na, kedves hallgatóim, akkor a helyzet az, hogy megírták az zárt helyit a tantárgyból. Az többeknek sikerült. A végső eredményt én nem tudom még most megmondani, a feldolgozás utolsó percei folynak, de olyan 20% az eredményes körülbelül a társaságból. Nem, nem csak ez a terem, hanem az egész, itt biztos arányosan több, de jó, na szóval körülbelül itt állunk. Egy picit vissza lehet emlékezni arra, amit az első előadáson mondtam. Biztos nézték esetleg a video.bme.hu-n, ott rajta vannak az előadások, lehetett esetleg kicsit ismételni, vagy nem tudom mi. Ott én már valami előrejelzést erre vonatkozólag tettem. Hát nem kell most ezt hosszasabb ragozni, hanem rátérünk a további anyagunkra. Szóval múlt alkalommal mit láttunk? Láttuk a hatásfok alakulását. Talán annyi még lemaradt ott a végéről, hogy van egy általános eset is, amit talán egy picit megpendítek még. Tehát volt gépek változó vesztességű üzeme, és kérném szépen, láttuk a hatásfokot. Hát a következő dologra emlékezzünk egy picit, hogy volt nekünk a P2 hasznos teljesítmény és a veszteség teljesítmény. Na mostan bevezettük a dolgot, láttuk, hogy van itten egy grafikus lehetőség, a jó kis vonalzót neki dönteni a vesztességfüggvénynek. Minden esetre a dolog lényege az volt, hogy volt egy PV0 állandó veszteség, ehhez aztán jött a változó veszteség. Most én egy olyat akarnék itt nézni, hogy a változó veszteség, mint a P2 függvénye, az valami C2 hullámszor P2 az n-ediken alakul lenne. Akkor az összvesztesség, P vesztesség a P2 függvényébe hogyan alakul? Bármely P2-nél nézném a vízszintes tengelyen, akkor össze kell adni a két részt. Tehát, hogyha például itt nézném, itt lenne az állandó veszteség rész, itt lenne a változó veszteség rész, tehát valami ilyesmi. Ezek voltak a mi általunk részletesebben vizsgált esetek, csak akkor konkrét kitevők voltak. Most pedig lenne itten a C2 hullámszor P2 az n-ediken. Hát ha n egyenlő 2, ezt megoldottuk zárt alakban a múltkor. N egyenlő 3-at mondtam azt, hogy ez a hidraulikus gépekre lenne érvényes. Ellenben most nem fogjuk részletesen ezt végigjátszani, hanem azt, hogy a hatásfok az hogyan alakul. Hát a hatásfok a P2 függvényébe az felírható volt arra az esetre, hogyha a P2 nem nulla, akkor le tudtunk osztani, és volt egy 1 plusz. Na most ide jön a vesztesség, tehát PV0 plusz C2 hullámszor P2 az n-ediken per P2. Ez a függvény. Hát mostan ennek kéne nézni, hogy melyik P2 csillagnál van maximuma, az egy differenciál számítási kérdés. Itt a egyenlő éta, talán azt mondom, hogy éta P2 csillag egyenlő maximum kérdést kell keresni, akkor úgy lehetne, hogy a szélső érték szükséges feltételét megpróbáljuk érvényesíteni, az pedig azt jelenti, hogy az első derivált zérussal egyenlő, ugye? Függvény növekszik, deriváltja pozitív, igaz? Eléri a szélső értéket, most maximumot, deriváltja vízszintes, igaz? Zérus a iránytangens. Csökken a függvény vissza, iránytangens a negatív, deriváltja a negatív. Tehát a zérus értéket kell keresni, vizsgálni kell. A D per DP2, ugye kiadtam, hogy mit kell csinálni. Deriválni kell a mögötte álló mennyiséget, éta P2 derivált eltűnését. Eltűnni az úgy tud, hogy egyenlővé tesszük zérussal. Egyenlet gyökét. Hát a gyök maga lesz a P2 csillag értéket. Meg kéne határozni, egy kiváló házi feladat. Így. Tehát ezzel a dolog elintézve, n egyenlő 3-ra, vagy akár másra is, ami hatványfüggvény jelleg. Azért vegyük észre, hogy ez egy speciális, tehát hatványfüggvény jellegű a változó vesztesség. Amiket mi néztünk, a bevezetés korában volt egy kis másfajta függvény tulajdonság is, emlékeznek rá, hogy olyasmit rajzoltam, hogy egy kicsit elindult jobban, és aztán csinálta meg azt a szívességet, hogy érinteni lehetett valahol. Hát ezt lehet érinteni azért. Itt látjuk, hogy itt lenne tulajdonképpen a P2 csillag ebben az esetben is, ahol ezt a hatványfüggvényt az n egyenlő, ugye egészre valamilyen parabola görbe lesz, nem pont másodfokú, harmadfokú, negyedfokú, esetleg törtkitevő is lehetséges. Jó, hát kérném, átérünk a következő témánkra, gépek periódikus mozgásai. Vagy csak mozgása, így. Periódikus mozgása. Hát mi az, hogy periódikus egy valamilyen folyamat? Azt kell először itt nekünk rögzíteni, és akkor utána tudnánk tovább lépni, hogy mely eseteket fogjuk vizsgálni. Hát az első dolog, hogy periódikus folyamat. Talán azt mondom, hogy periódikus folyamatot leíró FT függvény. Ezt kéne egy picit megnézni. Olyan tulajdonságú, hogy van neki egy periódus ideje. Értelmezhető. Hát, hogy idő pontosan vagy más, azt majd látjuk. Most elsőnek idő, mert évben gondolkodunk. Értelmezhető a nagy T periódus jellemző mondjuk. Például periódus idő. Periódus idő. Jó. Amelyre a következő érvényes. Hát azt mondanám, hogy tetszőleges T, T plusz minusz nagy T értékpárt, ha veszek, de olyanokat, hogy benne lennének a F-nek az értelmezési tartományába, a függvény értéke a T helyen megegyezik a függvény értékével a T plusz minusz nagy T helyen. Fennáll. Jó, tehát ez itt látszik, mindjárt kicsit szemléltetem, miről van szó, egyébként nem idegen számunkra ez. Az ember benne egy ilyen függvényt, ami hát értelmezési tartománya lehet hosszú, egy darabját mutatom csak, és akkor itt lenne egy periódikus függvény, mondjuk itt van. És itt tovább megy. Hát akkor a következőnek kéne érvényesnek lenni, mondom, egy darabja van csak itt meg, itt az F. Ha én tetszőleges helyen választok egy T-t mondjuk, akkor megtalálom hozzá a T plusz nagy T-t, és a két függvényérték, mint helyettesítési érték egymással egyező. Most, ha máshol választottam volna, akkor is érvényes lesz. Bárhol választom, tehát itt a távolság, itt látható ez a T. De ha mondjuk választottam volna itten egy, mondjuk T1-et, akkor itt megtalálnám neki a T1 plusz nagy T-t, és akkor azt lehetne mondani, hogy ezek az értékek itt megegyezőek, és megint csak be tudnám rajzolni, hogy itt látszik a nagy T periódus idő. Meg ha még oda mennék a valahova a végére, és az lenne a kedvem, hogy itt választottam mondjuk egy T2 vesződ, és itt van a helyettesítési érték, akkor itt megtalálnám a T2 vesző mínusz nagy T-t, és ezt bárhogy variálhatnám, hogy itten nekem a helyettesítési értékeket mutató ordináták megegyezője. Tehát bárhol vehettem volna nagy T. Ez egy periódikus függvény. Úgy önmagában ilyenekkel sokszor lehet dolgunk, mert a motoroknak a nyomaték kifejtése az valamilyen ingadozó nagyságban jelentkezik. Egy hengeres motornak valami hasonló nyomaték lefutása lehet. Hát nem pont ilyen, csak kicsikét még elhúzódik, ugye, ha még két ütemű lenne, akkor még lehetne hasonló ehhez egy kicsit. Amikor több hengeres motor van, akkor azért ilyen nagy ingadozás nincs, mert az egyes hengerek a gyújtás sorrendnek megfelelően rádolgoznak a forgattyús tengelyre, tudjuk, és aztán ezeknek az összege végül is fönt fogadni egy periódikus, csak kisebb lesz a ingadozás, ugye? De ezzel még foglalkozunk talán mai alkalommal. Na, a lényege az, hogy van periódikus függvény, ezzel kell dolgoznunk, ilyen folyamatokkal. Mit fogunk vizsgálni? Hát a vizsgálandó mozgások. Első lesz a harmonikus lengő mozgás. És ezt mi dinamikai úton fogjuk előállítani. Ha meg még hozzáveszem ahhoz, hogy mozgást vizsgálok, a kinematika, erő belép ide a vizsgálatba, majd látjuk, hogy a rugóból fog származni annak a visszatérítő ereje, akkor ez egy kinetikai feladat, ha emlékszünk a mechanika felosztására, biztos tanulmányozták itt a felkészülés során az EH-val, hát ugye akkor emlékeznek rá, és látni fogjuk azt, hogy valóban kialakul egy periódikus folyamat, és ennek az alakulása az hát matematikailag leírható lesz az általunk ismert trigonometrikus függvényekkel. Második, azt mondja, hogy kulisszás hajtómű. Na most ez is érdekes, hogy ez kinematikai vonatkozásban előállítja nekünk a harmonikus lengőmozgásnak megfelelő ugyanolyan mozgástörvényeket, de egy bizonyos mechanizmusnak a összeszerelésével és majd látjuk együttműködésével tudunk dolgozni. Ennek egy másik változata lesz a forgattyús hajtómű. Ennek már a kinematikája egy kicsit eltér a elemi szinuszos mozgástól. Látni fogjuk, mi a helyzet. Hármas. Na most, ugye már itt beszéltünk erről a egyenetlen nyomaték vagy mozgás lefutásról. Ennek az egyenlőtlenségét ezt szeretnénk csökkenteni. Motoroknál ismerik ezt a dolgot. Hallottak róla bizonyára, hogy ha fölteszünk egy forgó tömeget, amelyiknek a tehetetlenségét most hasznosítjuk abban a formában, hogy energiatárolóként működtetjük, forgási energiát, forgással kapcsolatos kinetikus energiát tudunk tárolni benne, és az a dolog majd fog itten előugrani, hogy amikor nincsen elég hajtó nyomaték, például gondoljuk, ez egy nyomaték, akkor majd a lendítőkerék segít az ő benne tárolt energiából fogja a gépet hajtani tovább, aztán amikor több van, mint az átlag, átlagoshoz képesti töbletet meg eltároljuk a lendítőkerékbe a rossz időkre, a következő periódusra, amikor megint kevés van. Na hát ezt látni fogjuk. A forgás egyenletlensége, vagy egyenlőtlenség még jobb, csökkentése egészen tüntetni nem tudjuk majd, de sikerül csökkenteni. Csökkentése lendítőkerékkel. Röviden lendkerékkel. Lendítőkerékkel. Jó, hát ezeket kéne akkor megnéznünk. Jó. Na hát, ad egy. Harmonikus lengőmozgás. Hát mondtam, hogy kinetikai alapon fogjuk a kérdést tárgyalni, ahhoz pedig ott kellenek azok a elemek, hogy legyenek, amelyek erőkifejtésére alkalmasak, illetve hát amelyek majd a mozgást végzik. Tehát mondanom, hogy egy lengőrendszert kell vizsgálnunk. Lengőrendszer. Két elemnek kell jelen lenni minimum. Mind a két elem tulajdonképpen energiatárolóként működik. Van rugó, plusz tömeg. Valamilyen kapcsolatban áll. Tehát A a rugó, deformációs energiát tárol. Feltéve, hogy deformáltuk, ugye? Egy munkát kell befektetnem, erőnek kell működni azon a deformációs úton, amivel alakváltozási állapotba hoztam a rugót. Azt a munkát bele vittem a rendszerbe, ott tárolódik. Elengedem a rugót, akkor az visszarug. Azt a munkát föl lehet használni valamire, föl is fogjuk. A B, a tömeg, az mozgási energiát tárol, vagy kinetikus energiát. Mozgási energiát tárol. Na most, ha két energiatároló össze van kapcsolva, akkor elképzelhető, hogy energia áramlás alakul ki a két tároló között. Ez lesz majd a lengési folyamat tulajdonképpen. A lengési folyamat. Hát egyrészt arról van szó, hogy mozgást érzékelünk, végbe megy egy periódikus folyamat, egy periódikus mozgás nyilvánul meg, 2, amire nincs közvetlen érzékszervi, hát megfigyelési lehetőségünk, energiaáramlás. Valósul meg, amit hát így kívülről nem látunk, csak tudjuk, hogy ez meg kell, hogy valósuljon. Miért? Ha a rugó hossza változik, a benne tárolt munka a deformációval valamilyen módon arányos, látjuk majd négyzetesen. És a tömeg nem mozog, sebessége zérus, egy félszer m-szer v-négyzet, kinetikus energia nulla, de tudjuk, hogy pont a lengéskor, a középhelyzeten való áthaladáskor éppen lehető legnagyobb sebessége áll fönn, míg a két szélső helyzetben, a lengési folyamat megfordulásakor egy pillanatra zéró sebesség van. Hát energia azért el nem vész, majd az lesz, hogy a szélső helyzetben a rugó legjobban deformált állapotában érzékeljük, hogy minden energiának a rugóban kell összpontosulnia, mivel a kinetikus energia nulla. Középhelyzeten való áthaladáskor meg mi a helyzet? A rugó deformáció zérus, minden energia a tömeg kinetikus energiájában van jelen, valósul meg. Nem érzékelhető, vagy nem nyilvánul meg közvetlenül. Hát kérném szépen, ez a két dolog, a lengés esetén mindig együtt jár. Mozgás és energiaáramlás. Együtt valósul meg. Lengés során. Na kérném szépen, akkor azt érzük, hogy a rugó meg a tömeg. Hát legkevesebbet tudjuk a rugóról igazából, mert a tömeget azt el tudjuk képzelni, hogy valamilyen pontszerű értékben ottan szerepeltetjük. Hogy néz ki a lengőrendszer? Azt mondanám, hogy veszek egy helytálló falat, és egy rugót fogok ide kapcsolni. Oda kötöttem a végét a bal oldalon lévő falhoz, és ide pedig rákapcsolok egy tömeget. Tehát rendben lenne. Most akkor azt tehetem, hogy ez a nyugalmi állapot, ehhez képest valamit fogok mutatni itten, hogy mi történik. Ez a hossza marad, de ha kitérítem, akkor egy kicsit, ugye, egy ilyet látnék. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, így. Ez egy kicsit nagyobb lett a kelleténél, hát azt ugye javítjuk, hogyha nem jó a rajz. Így. Tehát így akartam csinálni, ez a része nagyon nem tud megnyúlni így. És akkor kell nekem 1, 2, 3, 4 részre osztom. Így. Ezt látom, így körülbelül meghúzom. És akkor az lenne, hogy ha kihúztam a végét oda, akkor ez lesz a helyzet. Így lesz nagyjából. Ezt még egy kicsit javítom. Ez hallatlan, de így van. Ezt most jön a radíra füzetbe. Még egyszer. Tehát így. Itt lesz a vége, idáig húzom ki. Ennyit visszajövök. És akkor van... Így osztom fel. Jó. Na tessék nézni, akkor talán úgy kéne, hogy hagyja. Itt vannak a felezőpontok, amiket fölvettem. Tehát ezeken kell nekem itten átmenni. 1, 2, 3, 4. Tehát így fogom. Így, na, mit akartam bemutatni? Azt, ami végül is sikerült, tehát kihúztam a tömeget valamilyen mértékben ide. Így. Hát kérném szépen, először is itt volt neki egy középhelyzete eddig. Középhelyzettől kitért egy bizonyos Y-vektort, berajzolhatok ide. Y-vektort, amelyik a középhelyzetet, hát mostan mintegy ellenőrzi. Ez volt a nyugalmi helyzet. Így. És most fogtam ezt a rendszert, és fogom a markomba a tömeget, így állok. Mi történik vele? Y-nal kitörítve van, mozgás nincsen. A rugót felhúztam, igaz? Mert azt most egyensúlyba tartom itt a kezemmel. Föllép rá egy visszatérítő erő. Egy F-vektor. Ugye itt a... Ja, így. Akkor kérdés ennek az erőnek az alakulása. Tehát kitérítve... Ez az Y-vektor, ez úgy tekinthető, hogy valami Y-szor E alakú, ahol volt egy egységvektor nekem fölvéve pozitív irányba, ezt megtehetem. Itt volt az E értelmezve eleve. Y nagyobb, mint nulla skalárnagysággal. Itt vagyok, erre pozitív. Akkor most mi lesz a helyzet? Föllép egy F erő. Valami F-szer E. Most tessék megmondani, milyen lesz az előjeles nagyság, ez az aláhúzatlan F. Látjuk, hogy a kitérítés, ha kitérés vektorával ellentétes értelmű ez a visszatérítő erő, F az negatív. Hát ezt a szituációt majd tovább kell vinnünk, azonban előbb kicsit jellemezni kéne ezt a rugót. Tehát a rugó jellemzése az a következőképpen történhet. Aztán átmegyek ide a másik táblára. A rugó jellemzése. Hát kérném szépen, rugó a nevében is benne van, hogy hát rugalmasan viselkedik. Sőt, visszarúg, az egy másik funkció, lábbal csináljuk, de mindegy. Tehát rugalmas viselkedése van. A rugalmas viselkedés azt jelenti, hogy az erőhatás és a kitérés az arányos egymással. Hát ezt ismeri középiskolából, a Hooke törvény érvényes. Érvényes. Az adott Y alakváltozás, hát most ugye a rugó összenyomódás. Szükséges erő. Na, hogy folytassam? Arányos a kívánt alakváltozási értékkel. Az Y értékkel. Olyasmit mondanék, hogy az erő, az lenne, most egyelőre még itt előjelekkel nem bajlódunk, valami S-szer Y alakú, ahol az S az egy arányossági tényező. ezt itt be is keretezem, mert ez fontos lesz. Az S arányossági tényező neve rugómerevség. Rugómerevség. Na, hogy tudnám bemutatni úgy, hogy itten vennék egy rugót, mondjuk itt lenne. Azt mondanám, hogy itt meg van támasztva. Van neki valami rugótányér, amivel itt meg lehetne terhelni, de ebben a pillanatban az erő most nulla. Nincsen neki kitérése, még innen fogom számítani. Na most, hogyha ráterhelek, akkor viszont az történik, hogy mondjuk valami ilyesmit tudok venni, és akkor egy ilyet látnék. Itt lenne ez a tányér, az a rugótól eltérő valami alkatrész, így. Itt lenne, hát lehet, hogy a rugónak egy menete még itten látszik. Hát most az kellett hozzá, hogy meg legyen terhelve. F nagyobb nulla. Összenyomódott, és valamilyen Y értéket most kaptam. Ugye? Hát ha itt alatta rajzolnék egy diagramot, azt mondanám, itt lenne Y-tenge, itt lenne F, akkor meg lehetne rajzolni, hogy mi történt. Egy pontja ennek a diagramnak nekem rendelkezésre áll, mert Y egyenlő nulla, és F egyenlő nulla ott van. Most van itten egy Y érték, akkor ehhez tartozik már egy meghatározott valamekkora erőhatás. Itt van. Azt mondja a Hooke-törvény, hogy arányos. Ha arányos és két pontja megvan ennek az arányosságnak, akkor itt egy lineáris függvény leírja az erő nagyságának a változását a kitérítés függvényébe, Y függvényébe. Tehát itt lenne fölírva, hogy az F egyenlő S-szer Y. Na de ha az S egy együttható, akkor már is elmondhatom, hogy ennek a hajlásszögnek a tangense kell legyen, mert hiszen egy origón átmenő egyenesnek az egyenletéről van szó. Abszolút tagja nulla, ugye? Origón megy át, és az iránytangens maga a rugó diagram hajlásszögének a tangense. Tehát itt van. Ezt a diagramot rugó diagramnak nevezzük. Na hát, amit most néztem, ez egy nyomórugó. Igaz? Na most nekünk a lengő rendszerünkbe, amit már itten elkezdtünk nézni, kihúzom, ott tartom gondolatba, elengedem, akkor rugó gyorsítja visszafelé, de nem fogám megállni itt középen, és kapott egy kinetikus energiát, és az erőhatás pedig lecsökkent nullára, mert középhelyzetben van, igaz, ami visszahúzni akarja. A rugó itt nincs deformált. Túllendül rajta tehetetlenségénél fogva. Erre a rugó kezdi fölvenni ezt a túllendülést, miközben deformálódik benne, potenciális energia deformációs munka tárolódik, a végén lelassítja a tömeget, a visszatérítő erő, és elkezdődik a folyamat visszafelé. Na tehát két irányba kell dolgozni a lengőrendszerbe. Húzónyomó rugó, jó, lengőrendszerben. Akkor ennek a karakterisztikája úgy fog kinézni, hogy nekem itt lesz az Y, és akkor hát persze a nyomásra úgy működik, mint ahogy az előbb, húzásra pedig ellentétes értelmű erőt fog nekünk adni. Tehát ebben az értelemben képzeljük el a rugódiagramot mindig. F nagyobb nulla nyomóerő, F kisebb nulla húzóerő. Ezek szerint a nyomáshoz tartozó deformációt kellene itt pozitívnak tekinteni. Hát a felső rajzzal egy kicsikét ez itten ellentétes előjellel jelentkezik, mindegy, majd megfordítjuk az előjelet, ahol kell. Na most az a kérdés, hogy mennyi munka tárolódik a rugóban? Tárolt, milyen munka, azt mondjuk deformációs munka. Hát a következőt lehetne mondani. Én azt mondanám, hogy itt volt egy y-t, és azt mondanám, hogy y plusz dy-ig megyek. Akkor van itt egy kis terület először is, amit felismerhetünk, hogy mi annak a jelentése. Erő és erő irányával való elmozdulásról van szó. Egy dy-vevé munka növekmény az úgy állna elő, hogy venném a F erőt az Y helyen, és megszoroznám a elemi elmozdulás növekménnyel. Tehát egy ilyen összefüggésem az van, hogy a erő elemi elmozdulás. Miért nem lehetne azt mondani, hogy azonnal az egész utat fogom venni, hiszen az erő változik az y-tól. Azt csak kis lépésenként szabad csinálni, és igazából erre is azt kell írni, hogy y-tól függ. Ez a elemi deformációs munka növekmény. Tehát elmozdulás növekmény. Elemi deformációs munkanövekvény. Hát ezek után a kérdés az, hogy mi lesz most már a adott y eléréséig, a nullától az y-ig betárolt munkának az értékét. Akkor össze kell adni ezeket az elemi munkákat. Azt látjuk, hogy egy ilyen elemi munkának a területe az itt látható. Egy dvv y, annál inkább igaz az a kis tégla, minél kisebb a dy. Hát elvileg mondjuk az képletesen, hogy végtelen kicsi a delta dy. Hát akkor határesetben pontossá válik. Ezeket össze kéne adni. Összeadás az integrálás, vevé y egyenlő integrál, nullától y-ig mondjuk, és akkor ide be kéne tenni az f. Hát, hogyha én ide írok egy étát és d étát valamilyen oknál fogva, az nem baj. És akkor az így nézne ki, hogy beírom a f egyenlő s-szer éta kifejezést, nullától y-ig, s-szer éta, d éta. S-et kiemelhetem, keresni kell azt a függvényt, amelynek a deriváltja maga az éta. Hát az éta négyzet per 2, és alsó határtól felső határig kell helyettesíteni. Ebből, ha elkészítem a végeredményt, egy félszer s-szer y négyzet. Na most kipottyant az, amit én már itten említettem, hogy a rugóban tárolt munka az a kitérésnek a négyzetével lesz arányos. Tehát ha én itt felrajzolnám alá azt, hogy milyen lesz a deformációs munka a rugóban, ide mondanám a vevét, mondjuk itt volt az y, az egy szép origó csúcspontú parabola, a konstansa az valahogy működik. Na nézzük csak, hogy hogy is kell szerkeszteni. Ha kétszer akkorát vettem volna, és ezen akarok átmenni, akkor itt lenne, nagyon halványan húzom az érintője, összekötöm, felezem, párhuzamost húzok. Itt van körülbelül az, egyik oldala, négyzetes parabola. Erre természetesen a másik oldalon szimmetrikus lesz, mert a mínusz y a négyzettel egyenirányítva lesz, hogy úgy mondjam. Tehát itt mehetek ide, és mennyit menjek föl, ennyit. Tehát körülbelül ez lenne a... Itt van nekem a deformációs munkametszékek összessége, és itt van a vevé y egyenlő egy félszeresszer y négyzet függvény. Tehát ez a helyzet. Na most a kinetikus energiáról is tudunk valamit, mert ott meg eleve tudjuk, hogy az a vevé kinetikus az meg a sebességgel hasonló jellegű kapcsolatban lesz. De még oda nem akarok most jutni. Tehát odáig jussunk a jellemzésünkből, hogy a rugót annyira megismertük, hogy tudjuk, hogy visszatérítő erőt produkál, és hogy energiát tárol valamilyen deformációs állapotába. Ha ide húzom, ennyi. Ha oda toltam, annyi. Ha kijebb megy, nagyobb lesz. Minél nagyobb a deformáció, annál nagyobb a tárolt munka, de ez az annál nagyobb, ez egy, nem egy lineáris arányosság, hanem négyzetes. Kétszer akkora deformációhoz, négyszer akkora munka tartozik. Jó. Na mostan két dolgot említek még meg. A rugók együttműködése. Lehet, hogy több rugót kell használnunk. Ugye járműbe lehet, hogy motorbiciklinél is van első rugózás, hátsó rugózás, két rugó. Autónál vagy vasúti kocsinál legalább négy rugó, vagy a négy ágytoknál. Ezek valahogy együttműködnek. Együttműködése. Hát kétfajta kapcsolás lehet. Kapcsolások. A. Párhuzamos, B, soros. Ugyanúgy kapcsolgathatom a rugókat, mint ahogy a villamos ellenállásokat is szokták a fizikában, elektrotechnikában csinálni. Párhuzamos kapcsolásnál a helyzet az, hogy mindkét rugóban az átvitt mozgás az azonos, tehát párhuzamos elemek, akkor lesz az, hogy mondjuk párhuzamosan, sorosan. Hát az ad egyet, hogyha megnézném, az így néz neki, hogy van két rugóm, akár S1 és S2 különböző merevségű, így, és S1, S2, ezeket párhuzamosan működtetem azáltal, hogy a erőt itt viszem rá. Párhuzamosan működnek. Hát ezt helyettesíthetem egyetlen eredővel, lesz egy S eredő, egyenlő S1 plusz S2. És a másik pedig, hát kettő sorba kapcsolnám, akkor itt lett volna az egyik, és hozzá kapcsolom a másikat. Ugye próbálom érzékeltetni, hogy eltérő merevsége van neki. S1, S2. Most ezt is meghúzhatom valami erővel, például itt lesz F, hogy ne hajoljon ki oldalt. Akkor viszont bebizonyítható, és ez majd feladat lesz utána gondolni, hogy az S eredő az hogy néz ki. 1 per S1 plusz 1 per S2. Tehát ez a soros kapcsolású rugók eredője. Tehát eredő ez is, meg eredő ez is. Párhuzamos és soros. Hát ezek majd kellenek, amikor nézni kell, hogy igazából egy szerkezetnél milyen rugalmas visszatérítő erővel lehet számolnunk. Ha többen lennének, akkor már hozzá tudjuk kapcsolni, hogy ha itt lett volna három, akkor itt összegződnek. Ha itt lenne három, itt is az első kettőt kiszámolom, és utána megint még sorba hozzáteszem a dolgot. Ugye lehet látni, hogy itt a deformációk azonosak, itt pedig az erők azonosak. ennél pedig az erő azonos. Mind a kettőbe ugyanakkora erőt viszek át. Nyilvánvaló a párhuzamos kapcsolásnál az erők nem egyformák, mert a merevség különböző, ugyanolyan mozgáshoz a diagram szerint más és más erő tartozik. Jó, hát akkor szünet.
Bizony.
No, akkor minden együtt áll ahhoz, hogy a mozgásnak a törvényszerűségét megpróbáljuk exakt módon meghatározni. Na, következőképpen. A tömeg kitérése egy y-vektor az idő függvényébe. A visszatérítő erő Ft, ezt tudjuk, hogy függ az y-tól, és azt is megbeszéltük, hogy ellentétes értelmű kell, hogy legyen az y-nal. Mínusz s-szer yt alakú. És ezen f, és ez az ft a tömegre ható eredő erő is egyben. Ugye vízszintesen képzeltük el a mozgást. A mozgás irányában eredő erő a mozgás irányában. Na, ennek alapján akkor azt mondhatnám, hogy a Ft egyenlő kéne legyen m-szer AT-vel. Newton második törvénye alapján ennek minden időpontra érvényesnek kell lenni. Minden T időpontra. Na most mit tudunk? AT viszont nem más, mint az yt-nek a második derivált függvénye. A következőt mondhatom. Egy függvény egyenletet kapok. Mondjuk kapunk az ismeretlen yt kitérés függvény meghatározására. Hogy néz neki? Hát először vektoros alakban írom, aztán megszabadulunk a vektortól, ahol ne kelljen dolgozni. Úgy néz neki tehát, hogy az ft-t felírom mínusz s-szer yt egyenlő m-szer d2y vektor t per dt négyzet. Ismeretlen kitérés függvény. Teljes menetében minden t-re érvényes kell legyen. Egy kicsit átrendezem, és akkor azt mondhatnám, hogy m-szer d2yt per dt négyzet, ez a derivált függvény, mégpedig második derivált, plusz áthoztam a másik oldalról, s-szer yt, hát ennek ki kéne adni azonosan a nullát minden t-re. Itt van ez a vektorosan megfogalmazott függvényegyenlet. Hozzá kell mondanunk ezt a függvény szót, mert most nem egyetlen számot, mint gyököt keresünk, hanem az ismeretlen egy függvény az időtengely fölötti teljes menetében, abban a tartományban, amit vizsgálni akarunk. Na most meg lehet szabadulni a vektoros dologtól, skalárra térünk. És azáltal lehet megtenni, hogy az y-vektor t-t, azt elő tudom állítani egy y-t skalár és az egységvektor szorzataként. Ugyanígy a második derivált vektort is elő lehet állítani, úgy, mint egy skalár derivált per dt négyzetszer e alapján, és akkor kicsit átalakítom ezt, amit itt kaptunk, tehát mondani, hogy a vektor jelleget kiemelhetem. Sőt, még egyet mondok. A nulla vektort pedig felírom úgy, mint egy skalár nullaszor e. Ezt is megtehetem. Na most akkor beírom, az lesz, hogy m-szer t2yt per dt négyzet plusz s-szer yt. Ide írtam az e-t, és annak kellene egyenlőnek lenni nullászor e-vel. Beleírtam a skalár dolgot. Két vektor akkor lehet egyenlő, azonos egységvektoron kifejezve, ha a skalár nagyságok is megegyeznek. Tehát mindebből kapom azt, hogy tehát m-szer d duo yt per dt kvadrát plusz s-szer yt egyenlő nulla, minden t-re teljesülnie kell. Keresni kell azt az y-függvényt, amelyik ezt a szívességet számunkra megteszi. Na most egy kicsit a fizikai jelentés felé fordulva, tudjuk középiskolából, hogy ilyen lengő tömegnél célszerű lenne keresni színuszos formában a megoldást. Ezt fogjuk most csinálni. Tehát ide azt írom, hogy keresendő azon yt skalár függvény, skalár értékű. Skalárértékű függvény, amely második deriváltjával együtt minden t-re kielégíti a függvény egyenletet. Visszahelyettesítjük és megnézzük, hogy minden tére fönnáll-e. Ez tulajdonképpen a feladatunk. Kielégíti a függvény egyenletet. Na, a megoldás. Úgy hívják ezt az eljárást, hogy kísérletező feltevéssel. Veszünk egy jónak vélt függvényt, és ellenőrizzük, hogy tényleg jó-e. Hát ki fog derülni, hogy jó. És a jónak vélt tulajdonság abból jön ki, amit középiskolai ismereteink alapján tudunk, hogy itt egy színuszos jellegű függvénynek kéne lennie periódikus mozgás ide-oda, csillapítatlanul, mert csillapítás ebben nincsen, ugye energiaáramlás, ami kíséri a mozgásunkat, az is ilyen, abból nem megy semmi a környezetben, legalábbis a mostani tárgyalásunkban ilyesmiről szó nem volt. Ami a rugóban volt, teljes egészében középhelyzetben kinetikus energia lesz, másik véghelyzetben a kinetikus energia nulla, teljes egészében, és így szépen történik az energia lengés. Kísérletező feltevés lehetne olyan, hogy egy yt alakot nézek, és azt mondanám, hogy van itt egy A szorzó, amit majd a színuszfüggvény mellé fogok írni. És akkor azt mondanám, hogy van itten a időtengely mentén a színusz függvényhez képest valami olyan transformáció, ugye ha tiszta színusz függvény lenne, akkor neki 0 és 2 pi között kellene megcsinálnia. Ugye? Ez nem biztos, hogy így lesz. Ha nagyon kemény rugó van, tudjuk, hogy így fog rezegni. Ha nagyon lágy, akkor elmegy, és leng, hosszabb idő lesz. Ott kell egy konstansnak lenni, ami majd a rendszer paramétereitől függővé válik. Melyek ezek? A merevség és a tömeg. Ez a két dolog határozza meg a lengő rendszerünket. Figyeljük meg, egyben energetikailag is fontos. Az energiatárolásban egy félszer y négyzet volt, s van benne. Mozgási energiában egy félszer m-szer v négyzet. M van benne. Tehát ez a két rendszer paraméter döntő, akár a rendszer struktúra szempontjából, akár pedig energetikai szempontból. Tehát ezek a saját jellemzőknek is nevezzük, és majd azt az alfát, ami kijön, méltán mondjuk, hogy ez saját körfrekvenciája lesz a harmonikus mozgásnak. Na de hát nem biztos, hogy nullánnal kezdődik, itt kell egy fázisszöget föltételezni ebbe. Tehát eddig azt mondjuk, hogy színusz jellegű, három paraméterrel, amiket be kell állítanunk. Ezeket kell beállítanunk az adott rendszerhez. A, alfa, epsilon. Megnézzük, hogy ezek közül van-e olyan, ami természetszerűen kapcsolódik a rendszer tulajdonságokhoz. Hát látjuk majd, hogy az alfa, már erről beszéltem is. Ez tehát a hipotetikus megoldás. Ezt kell megnéznünk, ellenőrizzük, hogy jó-e. Tehát ellenőrizzük. Deriválva, először elkészítjük a dyt per dt-t. Erre fölkészültünk egy kicsit. Az a az konstans paraméter, hát az ki lehet emelni. A-szor. Na most, színusznak a deriváltja az micsoda? Koszinusz az a valami, ezt is megtanultuk. Koszinusz alfa t plusz epsilon. Na de van egy belső függvény, amit most t szerint deriválni kell. Epsilonnak a deriváltja nulla, mert konstans, alfászor t-nek a deriváltja alfa. Ide írhatom. Láncszabályt alkalmaztuk. Tehát láncszabállyal. Jó, és akkor a d duo y t per dt négyzet, az meg az van, hogy ezt az előzőt kell deriválni. Na hát van benne konstans, ászor alfát leírhatom nyugodtan. Koszinusz valaminek a deriváltja, mínusz színusz az a valami, tehát mínuszt ide leírom, és lesz színusz. Hát ez a pont már itt, aki egy kicsit ilyen... Jó, érzékkel néz rá, azt mondja, aha, itt lehet valami. Miért? Második deriváltban belépett ugyanolyan argumentummal színusz, mint ami eleve benne volt itt a függvényben. Kettő lineáris kombinációjából valami jó kijöhet. Ha én jól beállítom a konstansokat, ez lehet azonosan nulla. Ha, mindjárt látjuk. Na jó, ezen a ponton nem vagyunk még kész, mert be kell szorozni még a belső függvény deriváltjával, hiszen a mínusz színusz az le volt írva, és akkor a belső függvény deriváltja t szerint epsilonnak nulla, alfászor t-nek pedig alfa. Így. Megvannak a deriváltak, akkor mostan megpróbáljuk visszahelyettesíteni. Be kell helyettesíteni. Hát hogy lehet ezt jól? Azt hiszem, hogy... Ellenőrzés. Behelyettesítéssel. Lehet-e ilyen megoldás? Mindjárt látjuk, hogy lehet. Azt kell mondani, m-szer. Ide kell írnom, ugye m-szer. Jön ez a mínusz a-szor alfa négyzetszer. Színusz alfa t plusz epsilon. Eddig mit írtam le? Leírtam a m-szer át. Plusz s-szer. Leírom az y-t. A-szor színusz alfa típus epsilon. És akkor most azt kéne mondani, hogy ennek azonosan egyenlőnek kell lenni nullával. Tudok-e úgy operálni, hogy ez igaz legyen minden tére? Hát amit már itt az előbb megpendítettem, nevezetesen azt, hogy figyeljük csak, meg az időtől függő rész ebben a két tagban azonos alakú függvény. Itt pedig van szerencsés módon egy mínusz is. Ha én úgy dolgoznék, hogy az együtthatókat úgy választom meg, nevezetesen éppen az alfa lesz olyan, ami itt számít, és abban benne lesz az S és az M, hogy a kettőnek az összege, ahogy így felírtam, az minden tére azonosan nullát adjon. Mi által? Itt van egy plusz színusz alfa t plusz epsilon, itt meg lesz egy mínusz színusz alfa t plusz epsilon. Tehát érvényesíthető a feltételezett megoldás, ha mi érvényes, az, ami itt mellette van, M-szer A-szor alfa négyzetet összekapcsolom, ha ezek egyenlőek, akkor a plusz színusz alfa t plusz epsilon és a mínusz színusz alfa t plusz epsilon egymást azonosan nullába viszi. M-szer, talán ide, M-szer A-szor alfa négyzet egyenlő lenne S-szer A-val. Hát nagy ívbe az A-val lehet egyszerűsíteni. A nem befolyásolja ezt a kérdést, látszik. És akkor azt fogom kapni, hogy alfa négyzet egyenlő S per M. Mi lépett be? A lengő rendszerem két saját paramétere. Az, hogy milyen rugóból csináltam, mennyi az S. És mekkora tömeget akasztottam rá. Ez a két saját jellemző meghatározza azt, hogy milyen körfrekvenciájú lengés fog végbe menni, ha megzavartam. Ezt saját körfrekvenciának nevezzük, ebből az alfa egyenlő négyzetgyök S per M, amit kaptunk. Hát egy nagyon fontos lépést tettünk megint meg a mérnöki tanulmányaink során. Egy nagyon egyszerű képlet, de nagyon fontos. Egy rugalmas rendszer, amit egy rugóval modellezek, és rajta van valamekkora tömeg, ez magától megzavarás után ekkora körfrekvenciával akar mozogni. Alfa neve a saját lengés körfrekvenciája. Az alfa neve a saját lengés vagy saját rezgés. Ugye érzik a szónak a hangulatát, a lengés az egy lamhá valami, a rezgés az meg gyakoribb akar lenni, de tulajdonképpen ugyanazt a fogalmat rejti, ha tetszik. Saját lengés körfrekvenciája. Kérném, ha alfa egyenlő egy lenne, mit látnánk? Itt lenne a nagy A, mínusz A, 2 pi, mondjuk az epsilon egyenlő nulla. Ezt látnánk először is, itt lenne a T. Alfa egyenlő 2, tehát nagyobb, mint 1. Itt lenne a 2 pi, stb. T. Mi történik? Ez egy belső transformáció tulajdonképpen, kicsit így, ha függvényként tekintünk, már kiabál, hogy harmonika szerűen összép húzódik a színusz függvényen. Az fog történni, hogy ugyanilyen amplitúdónál, amivel az eddig dolgoztunk, már a pi-ben meg fogja csinálni a periódusát. Tehát nagyobb körfrekvencia, nagyobb gyakoriságú rezgést mutat. És hogyha fél lenne a körfrekvencia, epsilon megint nulla. És hogyha felett vennék, mi lenne a helyzet? Mondjuk így, itt lenne nekem a két pi, és itt tovább. Alfa egyenlő 1/2, epsilon egyenlő nullát választok, hogy ne bonyolítsuk a fázis eltolását neki. Akkor mi lesz? Az lesz, hogy így akarna menni, meg hát menne tovább is, ugye? A minusz A. Tehát erre azt írhatnám, hogy A-szor színusz 1-szer T alakú. Ez a függvény, hogy néz ki? A-szor színusz 2 T. A-szor színusz 1/2-szer T alakú. A körfrekvencia azt jelenti, hogy az eredeti alfa egyenlő 1-hez tartozó színusznál mit csinálunk? Ha alfa nagyobb, mint 1, akkor harmonikaszerűen ugye, összehúzzuk. Úgy hívják, hogy ez kontrakciós transformáció. Ha pedig 1-nél kisebb, szétnyílik, elfekszik, dilatációs transformáció következik. Ez minden függvényre így igaz egyébként, nem, de a színusznál nagyon jól lehet érzékelni ezt a harmonikázást az együtthatótól függően. Jó? Na kérném, helyes. Fontos. Eddig alfa egyenlő négyzetgyök S per M meghatározott de maradt két szabad paraméterem. Egyenlőre akárhogy fölveszem, az megoldás lesz továbbra is. Által úgy szemmel láthatóan nem függött. Megoldás marad. Igaz? Epsilontól se függött. Akármilyen értéket vehetek, marad. Mit jelent ez? Nem egy darab megoldást kaptam a függvényegyenletemről, hanem végtelen sokat. És a két paraméter tetszőleges választása mellett, ha az alfát jól meghatároztam, akkor megoldást kapok. Ezen alfa érték mellett A és epsilon tetszőlegesen választható, vagy tetszőleges értéke mellett értékét véve továbbra is a függvény egyenlet megoldása adódik. Az is azt jelenti, hogy azonosan kielégíti. Mit jelent ez? Végtelen sok megoldásom van. Nem csak nekem, közösen. Ezzel együtt kell élnünk. De már volt ilyen, nem zavar. Miért? Amikor visszaintegráltuk, emlékeznek? Kiindultunk valahonnan, például gyorsulásból, és milyen sebességfüggvény érvényes. Akkor azt láttuk, hogy volt benne egy additív konstans, végtelen sok volt, egy függvénysereg. Amikor a sebességből visszamentünk a befutott útra, végtelen parabola sereg. Hát ugyanaz a játék van itt is. Nincs előírva, hogy hogy van indítva a rendszer. Ha én megmondom a műszaki feladathoz, hogy milyen időpontban, milyen elmozdulással és milyen sebességgel indítom, akkor már csak egy darab megoldás lesz, mert mind az A, mind az epsilon egyértelműen meghatározódik, sőt meghatározható. Most, amit mi előző táblán volt rajta, ugye azt mondtam, megfogtam a tömeget, gondolatban látjuk magunk előtt, kihúztam, ott tartom. Indítási állapot, mondjuk a nulla időpontban elengedem. Megmondtam feltételeket? T0 egyenlő nulla, mert innen mérem az időt. Kettő, adtam neki egy kezdeti kitérést, Y0-át, előírom. A T0 helyen az Y legyen egyenlő Y0-val. Ott tartom, ugye? És mivel tartom, a T0 időpontban a sebessége indításkor mennyi? Zérus. Ugye? Hát nyugalomból indult. Ez a három adat elegendő lesz most már ebből a függvényseregből pontosan egyet, azt a kívánt mozgást leíró YT kitérés függvényt meghatározni. Tehát a kezdeti feltételek figyelembevétele. Figyelembevételével, ide írom egy kicsit, egyértelmű megoldást kapunk. Ez megnyugtató azért ugyanúgy, mint a kinematikai jellemzőknél, azért rendben van a dolog. Na próbáljuk megnézni, mit jelent ez. Előírok egy kezdeti időt, ez a vizsgálatnak a kezdete, nem muszáj nullának lenni, de majd egy példába annak veszük, hogy egyszerűbben kapjunk valamit. Kezdeti idő, egyes. Kezdeti idő, T0, kettes. Kezdeti helyzet vagy kitérés, Y0, 3, kezdeti sebesség, azt mondhatnám, hogy V0. Na az Y0 az micsoda? Y-a T0 helyen előírva, igaz? Annyi a kitérés. Ez pedig micsoda? Ez pedig a dy per dt a sebesség, de hol? T egyenlő nullánál. Ez a három érték alkalmas lesz arra, hogy meghatározzam a hozzájuk tartozó A és epsilon értékeket. Ezekből A egyenlő valami F1 függvénye, hát inkább másképp fogom mondani. Inkább azt fogom mondani, hogy az A és Epsilon egyértelműen meghatározható. Hát kérem szépen, ez a meghatározás egy kétismeretlenes egyenlet. Egyenlet megoldása szükséges. Így. Na, jó. Mutatom. Hoppá, ezt inkább beszélsz ezt fel. Így. Úgyhogy mindjárt érvényesítem a két feltételt, és látni fogják a két egyenletet. És aztán egy példán, ami nagyon kézenfekvő, ami előző órán tárgyalt egyszerű rendszerünknek az indítását, akkor meg konkrétan meghatározzuk, hogy milyen a kitérés függvény. Mondjuk elsőre így. Yeah. akkor érvényesítjük. A kezdeti feltételeket. Az első érvényesítés azt jelenti, hogy a y a t nulla helyen az mennyi lesz a-szor színusz. Ide beírhatom az esperennet, mert az meg van határozva. T nulla plusz epsilon egyenlő y nulla. Van itt egy egyenletem, ami két ismeretlentől függ, A-tól és epsilontól. Második egyenlet, a dyt per dt, ez a sebesség t egyenlő t nulla helyen. A-szor négyzetgyökes per m-szer, koszinusz. Amit tudok, hogy az alfa mennyi, azt beírhatom. T0 plusz epsilon egyenlő V0. Tehát ha nagyon megnézném, a következőképpen nézne ki. Y0 egyenlő F1 függvénye A-nak és epsilonnak, és a V0 valami F2 függvénye A-nak és epsilonnak. Itt van az egyenletrendszer. T0-t azt előírtam, úgyhogy rendben van. Ebből A és epsilon, ha tetszik valami tető, kiadódik. Az egyértelmű megoldás. Yt egyenlő A tetőször színusz négyzetgyökes per M, az már meg volt határozva T, plusz epsilon tető. Hát ennyit tudok most mondani látatlanba, hogy ha nincs konkrét értékem. Ellenben tudok mondani konkrét dolgot, hogyha most az előző órán már mutatott módon indítom, illetve előbb is utaltam már rá a rendszeremet. Tehát a következőt tudnám. Konkrét példával megnézni. Na hát, példa. Legyen t0 egyenlő 0. Y0 nagyobb, mint 0, és v0 egyenlő 0. Ez az az indítási helyzet, amikor kihúztam pozitív y irányába a tömeget, fogom, és a nulla időpont az a vizsgálat kezdete, elengedtem. Ez a helyzet. Ilyenkor mi a megoldás? Tehát akkor az lesz, hogy első, ott van y0 egyenlő a-szor színusz négyzetgyökes per m-szer 0 plusz epsilon. Első egyenlet, második. V0 egyenlő a-szor négyzetgyökes per m-szer koszinusz. T egyenlő 0, T0 egyenlő 0 volt plusz epsilon. Ezt a két egyenletet kéne megoldani. Most konkrétan, ugye ez az érték még ráadásul, ezt tudjuk, hogy nagyobb, mint nulla, ez meg nulla. Hát most akkor kívánkozik valami. Ez itt egy szorzat. Ez az érték nem nulla. Akkor ez meg itt micsoda? Koszinusz epsilon. Ebből a koszinusz epszilon egyenlő nullából kiindulhatok. Mi lesz a végeredmény? Itt végtelen sok megoldás közül a legkisebb megoldás az lesz, hogy epszilon egyenlő mennyi pi fél. Ugye? Ez meg is van. Na mostan az első egyenletbe. Helyettesítünk, hogy mi lesz itten. A-szor színusz. Itt van nulla plusz pi fél. Egyenlő y null. Na, nehéz lesz megoldani? Ez az egész nem más, mint színusz pi fél. Színusz pi fél, az ott látjuk, hogy mennyi. Pontosan egy lesz az érték. Megvannak a ismeretlenek? A konkrét megoldás egy darab. Egyértelmű, ugye? Egyértelmű. Megoldás. Mennyi lesz? Hogy fog kinézni? Yt egyenlő y0, az a szorzó jön be, amivel kihúztam. Nyilván azok értékek plusz-minusz között fog lengeni színuszosan. Körfrekvencia pedig meg van határozva. Hogyan? Négyzetgyök s per m szer t plusz pi fél. Itt van. Hát mostan ugye az nem egy nagy házi feladat, hogy az yt ennek alapján nem más, mint y0-szor koszinusz s per m szer t. Így. Tehát itt van a kitérés függvény. Ennek a pi-feles fázis eltolásnak megfelelően, ugye? Jó. Nézzük a foronómiai görbéket akkor, hogy fognak alakulni. Tehát. Az alfa körfrekvencia mértékegysége radián per szekundum. Így. A t periódus mellett alfa egyenlő 2 pi per nagy t. Időben, mert periódus idő. Úgy. Hát akkor ennek megfelelően kellene a dolgot megnézni. Ide csinálhatunk foronómiai görberendszert. Legalábbis arányos lesz azzal, ahogyan ennek ki kell néznie. Ezzel a koszinusszal, ha dolgozok, akkor nem kell fázist szögezni. Itt van az y. Y null pozitívról indul. Ugye az volt föltéve. Itt van nekünk a periódus idő t, 2t, 3t. Van feltéve a t időtengely mindegyikre. amiket levetíthetem. Na, hát akkor ha ennyi volt, akkor itt elindul. Ugye plusz-minuszba csinálja ezt. És itt tovább folytatódna. Itt az Y-T kitérésfüggvény. Bele van már fagyasztva a vizsgált lengőrendszer két paramétere, a merevség és a tömeg. Mégpedig a körfrekvencia értékébe jelent meg, ugye? Alfa egyenlő négyzetgyökeres per m. Na most ehhez kellene a sebesség. Írhatom azt, hogy y pont a derivált dy per dt. Egyszerűbb jelölés, ha pontot teszek fölé. Hogy tudnék eljárni? Úgy, hogy először nézem azokat a helyeket, ahol a sebesség zérus. Ahol a derivált nulla, ott vízszintes érintő van. Már ki is jelölöm. Zéró sebesség. Ahol a sebesség pozitív, ott a függvényem növekedett, mert derivált. Ahol negatív, ott csökkent. Hát akkor most mit tudok? Itt valahogy negatív nulláról indul, és negatív a leggyorsabban, hol emelkedik itt? Ilyet a süllyed, bocsánat. Így? Tehát ez lesz a megfelelő. Itt meg a leggyorsabban emelkedik. Legnagyobb a derivált. Hogy mekkora az értéke? Azt tudjuk, hogy a V0 előírt érték volt itt megadva, és az hát nulla. De az amplitúdónak a nagysága az A-szor, vagyis Y0-szor négyzetgyök S per M nagyságú, így a ugye plusz-minuszba. Minusz Y0 négyzetgyök S per M. Tehát itt jönne szépen, ahol szóval, ahol gyorsan emelkedik, ott pozitívnak kell lenni, el se lehet nagyon téveszteni. Itt van a y pont t, ez a sebességfüggvény. Lefelé d per dt, fölfelé integrál. És a gyorsulás, arra mit tudok mondani? A gyorsulás az meg ennek a deriváltja, ahol ez nulla, ott kijelölöm. Na most látom, hogy pont ott kell legyen nulla, ahol a eredeti függvényem is nulla volt, ugye? Tehát itt van. Mármint a deriváltja nulla volt az eredeti függvényemnek. Ez csak itt van. Ahol a nulla helye volt az eredeti függvényemnek, oda kell tenni. Itt volt. Körülbelül itt volt. Itt van neki a nulla helye. Itt van neki a nulla helye. Így. Na most hogy indul akkor ez? Ennek a deriváltja negatív. Akkor, és pedig a legnagyobb érték. Tehát az lesz, hogy innen indul szépen. Így. Itt van a y2.t gyorsulás függvény. Milyen határokat jár be? Alfa négyzettel y0-szor s per m és mínusz y0-szor s per m alfa négyzet miatt. Így. T, 2t, 3t. Lefelé d per dt, fölfelé integrál. Hát itt van a harmonikus lengőmozgás teljes föltárását bemutató diagramrendszerünk. Kinematika megvan, speciális indítás volt, tehát annak megfelel, amit itt vettünk, levezettük, kész. Tehát itt az egyértelmű megoldás. Hát kérném szépen, hadd mondjam azt, hogy mit adtunk meg? A mozgás kezdeti értékeit adtuk meg. Azt úgy hívjuk az ilyen feladatot, hogy kezdeti érték feladat. megadom, hogy mi a kezdeti érték, kapok egyértelmű megoldást. Hát ezt fogják sokkal alaposabban tárgyalni nálunk, majd a matematikába később, valamelyik fél évben. Nekünk most az a lényeg, hogy fizikai meggondolás alapján, és mi volt ez? Az, hogy színuszerű megoldást gondolunk, hogy jó lehet. Azt kipróbáltuk, hogy jé, tényleg jó lett, és meg tudtuk határozni először a végtelen sok megoldást. Azzal behatárolva csupán, hogy a rendszer jellemzők beleépültek a saját körfrekvenciába, az S merevség és az M tömeg. Megkaptuk az alfa saját körfrekvenciát, és azért ennek a saját körfrekvenciának van egy másik neve, és következő alkalommal világosan látjuk, hogy vetítő szögsebesség, a mértékegysége is szögsebesség. Ki fog derülni, hogyha én egy egyenletes körmozgást nézek és vetítem, de azt a vetítést megoldjuk egy mechanizmussal, és ez lesz az a kulisszás hajtómű, amit én fölírtam az óra elején, az pontosan elkészíti ennek a harmonikus lengő mozgásnak a jellemzőit. Tehát ha én forgó mozgásból, mint mérnök akarok csinálni periódikus mozgást valamilyen feladat megoldására, forgatjós hajtóművel fogom csinálni, valami motorral konstans szögsebességgel hajtom, és a kimenetén fog jelentkezni szépen a színuszos jel, ami sok mindenhez kellhet, ugye? Rázóasztaltól kezdve megmunkáló szerszámmozgatáshoz, és így tovább. Tehát ez az egyik oldal volt, amit ma néztünk, és hangsúlyoztam az elején, hogy kinetikai feladatot oldunk meg. Newton második törvényét alkalmaztuk végülisön, abból indultunk ki. Summa F egyenlő M-szer A, igaz? A summa F egyszerű volt, mert egyetlen erő volt a rugóerő vízszintesen. A függőleges erő, ami ott van nehézségérő, az nem zavarja ezt a vízszintes mozgást. Ez tehát egy ilyen kinetikai megindulásból adta ki a harmonikus lengőmozgást. A következő alkalommal pedig egyszerűen geometriai, tetszik mozgásgeometriai, vagy kinematikai módon fogjuk most már mérnöki mechanizmuson keresztül megvalósítani ezt a mozgást. Úgyhogy ennyi volt mára.